Ma az igét az útmutatónkban erre a hétre kijelölt szakaszból, részből olvasom, Ézsaiás könyvének a 60. fejezetéből az első és a második verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetéből az első és második vers így hangzik. Kelj fel! Világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad, mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Azt olvassuk ebben a mai igében, hogy az próféta egy nagyon szép dolgot állít elénk, tulajdonképpen arról beszél, hogy Isten gyermeke hogyan emelkedhet ki ebből a sötét világból. Mindenütt sötétség van, és nem az éjszakai sötétségről beszél, nem arról, hogy persze éjszaka, amikor nincs fenn a nap, akkor sötétség van, hanem azt a lelki, azt a szellemi, azt a emberi sötétséget mondja el, amit mindig látunk, amiről az ige azt mondja, hogy a gonoszság az utolsó időben még inkább megsokasodik. Tehát egy általános erkölcsi, lelki sötétségről beszél, és azt mondja, hogy ez van körülöttünk, ez van ebben a világban, bárhova megyünk, bárhol megfordulunk, mindenütt látjuk az emberi önzést, látjuk azokat az emberi gyarlóságokat, amelyeket szeretnénk, hogyha nem így lenne, akár családokban, akár munkahelyen, vagy emberi környezetben, de láthatjuk ezt akár nagyobb léptékben is, ahogy az emberek egymásnak nyomulnak, ahogy egymásnak feszülnek, a maguk akaratát akarják véghez vinni, és ezért mindent képesek elkövetni. Tehát egy sötét világban élünk, és azt mondja Isten igéje, hogy de rajtad feltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. Vagyis az az ember, aki az Isten útján jár, az kilóg ebből a sötétségből. Világosságként van jelen ebben a világban, és erről beszél a próféta, hogy Isten ezt akarja elhozni az ő gyermekeinek az életében. És erről beszél az apostol is, az ifjú Timóteusnak, reggel a második levélből olvastunk fel egy részletet, és ahogy ott mondtam, ez a gondolat foglalkoztat engem ezen a délelőttön, hogy Isten hogyan végzi el az emberben, mi is szükséges ahhoz, hogy az Isten dicsősége meglátszódjon rajtunk. És reggel az imaórán a második levélből olvastam fel egy kicsit több mint két verset, amiben az apostol azt mondja az ifjú Timóteusnak, hogy te követted az én hitemet, tanításomat, életmódomat, szándékaimat, türelmemet, üldöztetéseimet, amikor arról beszél, hogy te elkezdtél engem követni. És ez nem csak azt jelenti, hogy azon az úton jártál, hanem azt is, hogy te láttad, te velem jöttél, akkor, amikor Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában voltam, te követted az én életmódomat, láttad azt, amit én cselekedtem, ahogy éltem, te láttad. És azt mondja, hogy te is maradj meg azokban, amiket tőlem tanultál. Tehát, hogy Pál apostol arról beszél, és a levelének a végén pedig még nyomatékosítja is azt, amikor azt mondja, hogy én nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. Pál arról beszél, hogy az ő életében, vagyis ő mindvégig azon igyekezett, hogy az Isten, az Úr dicsősége rajta meglátszódjon. És bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy vajon az én életemben, a testvéreim életében, vajon meglátszik-e az Úrnak a dicsősége, hogy rajtam világlik-e az a fajta élet, amit Isten elkészített, hogy kiábrázolódik-e bennem az a krisztusi élet, amit ő felmutatott, amit elénk állított, amit lehetővé tett azáltal, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Mert sokszor az a gondolat van bennem, hogy olyan nagy örömmel mondjuk ki azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Feltámadt a mi megigazulásunkért. Vállalta értünk és helyettünk az áldozatot. De vajon nem hiába valóvá tesszük ezt az áldozatot akkor, amikor nem fogadjuk el, nem élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten így készített el Jézus Krisztusban. Vagyis nem rajzolódik, nem formálódik ki bennünk a krisztusi kép, a krisztusi élet. Márpedig az apostol erről beszél, márpedig a próféta ezt állítja elénk, hogy ugyan sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad, hát rajtad meg kell látszódjon az, hogy te Isten közelségében élsz. És Pál erről beszél. Te láttad, te követted, és utána pedig azt mondja, hogy és maradj meg ezekben. Vagyis nem elég az, hogy valamilyen úton elindultunk. Nem elég az, hogy megláttuk, hogy milyen sötétség van ebben a világban, hanem azt mondja az apostol, meg is kell maradnunk ebben. Ezt az utat végig kell járni. Te maradj meg ezen az úton, amit elkezdtél. Hányszor olvassuk a Szentírásban, a Jelenések könyvében, a gyülekezetekhez írott levélben, amikor azt olvassuk, hogy a feltámadt Krisztus, amikor a gyülekezet angyalénak szól, akkor arról olvasunk, hogy megdicsérő, hogy jó látni ezt és ezt és ezt az életedben, amit elértél. De van egy panaszom ellened, hogy valamiből kiestél. Valamit, amit egyszer komolyan gondoltál, azt ma már nem látod úgy. Az első szeretetedet elhagytad. Már nem úgy teszed, ahogy régen tetted. Valami megváltozott az életedben. Nem elég elindulni ezen az úton, hanem azt mondja az apostol a Timóteusnak, hogy te maradj is meg ezekben. És ott a második levelének az elején így kezdi a levelét az apostolon, rögtön a 6. versben, hogy gerjeszt fel az isteni ajándékot, amit kaptál. Gerjeszt, vagyis használd. És Pál mondja is a maga példáján keresztül, hogy csak akkor fogunk győzni, akkor fogjuk tudni végigfutni ezt az előttünk lévő küzdőteret, ahogy itt az apostol mondja, hogy gyakorold magad a kegyességre. Testvérek, a hívő életet is gyakorolni kell. A hívő életben is újra és újra elő kell venni azokat az ismereteket, azokat az életmódokat, és újra és újra gyakorolni kell. Hát hogy van ez? Valaki azt mondta nekem, és lehet, hogy van ebben igazság, bár azért nem tudom ezt, mert én sokszor gyakoroltam, hogy azt mondják, hogy a biciklizés nem lehet elfelejteni. Én nem tudom, hogy el lehet-e felejteni biciklizni, mert én azért időnként biciklizek, előveszem és gyakorlom, de hogy valóban nem lehet elfelejteni. Persze, valami ott van belül, amit egyszer elkezdtünk. Amikor egyszer valamit megtanultunk, de igen, mindent el lehet felejteni, mindent újra kell kezdeni, mindent újra kell gyakorolni, ha sokáig nem tesszük, és minél jobban gyakoroljuk, minél jobban tesszük, annál jobban fog menni, mindennel kapcsolatban így van. Akár az Istennek való szolgálatban is, akár a bizonyságtételben is, akár az imádságban is, Ha nem gyakoroljuk, akkor kijövünk ebből a rutinból, vagy kijövünk ebből a gyakorlatból, ha nem gyakoroljuk. Olyan nehéz újra elkezdeni. Olyan nehéz újra rávenni magunkat, hogyha sokáig nem cselekedszük ezeket. És azt mondja az apostol, hogy te gyakorold magad azokban a dolgokban, mert csak így tudod befutni az előtted lévő pályát, csak így tudsz győzni. Pál a maga példájával állítja ezt előttünk, elénk. És ezért mondja azt, hogy végül pedig neki eltétetett, mert ezt a harcot, ezt a gyakorlást végigjárta. És ezt a személyes felelősséget akarja az apostol az ifjú Timóteusnak a szívére helyezni, és a mi szívünkre is. Istennek vannak ígéretei. Úgy szeretjük azt az ígéretet, és én olyan sokszor magam számára újra és újra előveszem, a, nem csak magamra nézve, hanem szeretteimre, gyermekeimre, és azokra, akik körülöttem vannak, amikor azt olvassuk az igében, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És milyen szép ígéret ez. Van ígéret. Tele vagyunk az életben olyan ígéretekkel, amit Isten elénk állított. És milyen szép dolog, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ugye a Filippi börtönőrnek, ahogy Pál bizonságban elmondja, higgy, mert ez nem csak a te életedre nézve lesz üdvösséges és lesz boldogító, hanem a szeretteidre is, a te házad népére is. De mit mondj, hogy higgy. Higgy. Csak akkor lesz a tied ez az ígéret, hogyha ezt hittel megragadod, és ezt hittel megtartod a magad számára. És ehhez kell a gyakorlás. Gyakoroljuk magunkat a hitben, gyakoroljuk magunkat a kegyelem gyakorlásában, mindenben, ami az Istennel való közösségreben fontos. Pál apostol a hívő életet a versenypályával hasonlítja össze, és sokszor az emberben felismerül az a kérdés, hogy hát mi a hívő élet egy versenypálya? Én mindig, vagy bennem sokszor megfogalmazódik az a gondolat, hogy az emberek annyira szeretnek versenyezni, mindig szeretnénk a másikat legyőzni, mindig szeretnénk jobbak vagy nagyobbak lenni, vagy többet felmutatni, mint a másik ember, és tényleg olyanná változik az életünk, az egész életünk, mint egy versenypálya, mint egy lóverseny, hogy futunk, rohanunk, szaladunk, hogy elérjünk dolgokat. Hát ezt akarja az apostol elénk állítani, egy ilyen életet? A mi életünk egy versenypálya. De nem erre érti az apostol. És nagyon jó dolog azt, amikor ott a versenypályával kapcsolatban elmondja az apostol azt, hogy de ott csak egy éri el a koronát, itt viszont mindenki. Nem azt állítja elénk, hogy nekünk egymás legyőzve kell harcolni, hanem csak arról beszél, hogy ahhoz, hogy ez a győzelem a miénk legyen, ehhez nekünk mindent meg kell tenni, úgy, mint a versenyzőknek. Testvérek, ha az ember nem gyakorolja magát a hétköznapokban, akkor el fog tespedni. Az a futó, vagy az a sportoló, aki éveken keresztül mondhatjuk azt, hogy keményen küzdött, és tette a dolgát, és versenysportolóvá vált, és azt szokták mondani, hogy ha abba hagyja ezt a sportot, akkor utána, ha nem teszi tovább, ha megáll, és azt mondja, hogy leáll, mert most már vége, akkor egyrészt elhízik, másrészt eltesped, másrészt pedig azt látjuk, hogy az egész élete, az egész szervezete felborul, mert valamit elkezdett. Milyen fontos lenne az, hogy lássuk, hogy ha megállunk és nem gyakoroljuk magunkat a kegyességben, akkor előbb-utóbb mi is elteskedünk. És mivé változik? Imaórán említettem Dávidnak a történetét, amikor Betsabéval vétkezett, és azt mondtam, hogy minden onnan kezdődött, az, hogy Dávid paráznaságot követett el, az, hogy sok-sok embernek az életét tönkretette, halált jelentett, fájdalmat jelentett, azt jelentette, hogy az emberek csalódtak Dávidban, és kiábrándultak sok-sok dologból. Onnan kezdődött, hogy azt mondja az ige, hogy akkor, amikor a királyok harcba szoktak menni, akkor Dávid az ő ágyában feküdt. És délután, késő délután felébredt, kiment, meglátta Betsabét, és kész. Onnantól kezdve. Mert amikor neki kellett volna tenni valamit, amikor gyakorolnia kellett volna magát abban, amit Isten rábízott, akkor ő inkább nem tette. A kényelmesebb utat választotta, és hova jutott. Tehát Pál azt mondja az ifjú Timóteusnak, hogy gyakorold magad a kegyességben. Gyakorold magad. Mert ha ezt nem tesszük, akkor nem lesz győzelmes életünk. De hogyan is lehet gyakorolni magunkat a kegyességben? Mert azt tudjuk, hogy kell a testünket gyakorolni. De hogyan lehet gyakorolni magunkat a kegyességben? A Mózes 5. könyvében olvassuk azt a 4. fejezetben, amikor azt mondja Isten igéje, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy az ő igéjéből el ne vegyünk és hozzá ne tegyünk, hanem tartsuk meg teljesen. Olyan érdekes megfigyelni, hogy Istennek a gondolatai mennyire másak, mint a mi gondolataink. Hogy mennyire másabb az isteni növekedés, mint a mi általunk elgondolt növekedés. Mert az, amiről Isten igéje beszél, vagyis a növekedésről, a önmagunknak a gyakorlásáról lelki értelemben, az egészen más, mint ami a testi növekedésünkhöz hozzátartozik. Mert akkor, amikor testi növekedésünk van, akkor tudjuk, hogy mit kell tenni. Gyalogolni kell, sétálni kell, hogyha nem bírunk futni. Tehát bizonyos dolgokat minden nap tenni kell, azért, hogy karban tartsuk a testünket. De hogyan működik ez a lélek tekintetében? Éppen fordítva. Mert arról beszél az ige, hogy emlékezzünk csak az igében, amikor azt mondja Jézus, hogy aki első akar lenni közöttetek, legyen az utolsó. Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenki szolgája. Hogy mennyire másképpen áll elénk az a mód, ahogy Isten bennünket gyakoroltatni akar a kegyességben. Amikor Mária és Márta történetét olvassuk, amikor Mária ott ül Jézus előtt, és Márta azt mondja, hogy hát Uram, szóljál az én testvéremnek, mert én már elfáradtam. Azt mondja neki, hogy hát ő a jobb részt választotta. Ő gyakorolta magát a kegyességre. Ő gyakorolta magát, ő odafigyelt, és Istennél a növekedés, Istennél a gyakorlás, a lelki gyakorlás, az nem a lótás és a futás és a rohanás, hanem épp az, hogy az ember megáll, elcsendesedik, és a jobb részt választja. Van egy nagyon kedves részem a Ezékiel könyvének az elejéről, valamikor erre rábukkantam, és azóta is sokszor elém kerül ez a gondolat. Úgy kezdődik az Ezékiel könyvének az eleje, hogy azt látjuk, hogy 4 lelkes állat jön elő. Egy kicsit furcsa maga az egész ugye ezékieli látomásoknak a sorozata, nagyon nehéz megérteni, de azt látjuk, hogy a 4 lelkes állat, és ez tetszett, és ez, ami engem olyan sokszor megörvendeztet újra és tanít engem, amikor arról olvasunk, hogy ez a négy lelkes állat, akinek szárnyai vannak, akik azzal repkednek és teszik a dolgukat, egyszer csak azt mondja az ige, hogy kiáltás hangzik a magasságból, és akkor azt mondja az ige, hogy a négy lelkes állat leereszti a szárnyait, és elkezd fölfelé nézni. És nekem ez egy olyan szép kép. Amikor Isten megszólal, akkor leeresztjük a szárnyainkat. Akkor megnyugszunk. Akkor nem cselekszünk, akkor nem rendesünk, nem tesszük a dolgunkat, hanem csak az ő szavára figyelünk. És milyen jó lenne ezt nekünk megérteni, hogy akkor fogunk gyarapodni, akkor lesz a mi életünk gazdag, és azzal fogunk igazán gyakorolni magunkat, ha leeresztjük időnként a szárnyainkat, és figyelünk Isten szavára. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett, és csak az hasznos a tanításra, csak az fog megjobbítani bennünket, és azáltal lesz tökéletes az Isten gyermeke. Na de mit is jelent ez, hogy odafigyelünk Isten szavára? Emlékszem, hogy a testnevelés órákat annak idején, amikor iskolába jártam, azzal kezdtük, hogy bemelegítettünk. Ugye? Ha még emlékszünk, vagy aki még tudja, vagy aki még él vele, nem tudom. De azzal kezdődik, hogy hát mindenféle fejkörzés, törzskörzés, kartörzés, meg nem tudom, mindenféle gyakorlatokat teszünk. Az utóbbi években a nyári táborokban is bevezettük a reggeli tornát, ami először egy kicsit rosszul esett a gyerekeknek, hogy hát még ilyenkor is reggeli tornázunk, de aztán végül mindenkinek jól esett egy kis mozgás reggel, hisz egy kicsit felpörögtünk, mondhatjuk azt, de hogy amikor elkezdjük a gyakorolni a testünknek a mozgását, akkor többféle dolgot teszünk. Megpróbáljuk az összes tagunkat egy kicsit bemelegíteni, gyakorolni, mindenre szükség van. Nem elég az, hogyha csak a fejünket, vagy csak a lábunkat fogjuk bemelegíteni, szükségünk van az egészre. És erről beszél Isten igéje is. Ha gyakorod magad a kegyességre, akkor itt is mindenre figyelni kell. Milyen módokat ad Isten arra, hogy gyakoroljuk magunkat a kegyességre? Mondhatjuk azt, hogy minden egyes tagunkat meg tudjuk mozgatni, hogy győzelmes életet tudjunk élni. Hagy említsek néhány ilyen dolgot, hogy miben is kell gyakorolni magunkat, hogy a kegyességünk erősödjön. Az egyik dolog az ige hallgatása. Azért jövünk ide. Valaki azt gondolja, hogy de hát minek? Tehát miért van szüksége arra az embernek, hogy eljöjjön egy gyülekezeti házba, elmenjen egy biblióórára, minek? Minek hallgassam én azt, aki ott áll a szószéken? Hát miért, mennyivel tud ő többet én tőlem? Egyáltalán mi szükség van a mai világban? Igen, megértem Pál apostolék korát. Ugye, nem volt mindenkinek bibliája, kevesen tudtak olvasni, na de ma már mindenkinek van bibliája, mindenki elolvashatja, mindenki tud dolgokat hallani. Miért van erre szüksége? De higgyük el, testvérek, hogy ma is szükségünk van erre. Amikor a Cselekedetek könyvének az elején olvasunk arról a pénzügyminiszterről, ugye, aki messziről jött Jeruzsálembe, a komornyiknak a története, a szerecsen komornyiknak a története, azt olvassuk, hogy hazafelé menet olvasta a Bibliát, ugye, és nem értette. És amikor oda ment mellé az apostol, ugye, akkor megkérdezte tőle, hogy érted-e, amit olvasol? És azt mondja, hogy ó, hát honnan érthetném, ha valaki meg nem magyarázná nekem. És akkor Filip mellé ült, és elkezdte magyarázni neki azokat a dolgokat, amik abban benne vannak. Testvérek, higgyük el, hogy ezért van szükségünk arra, hogy hallgassuk az igét. Azért van szükségünk, mert Isten embereken keresztül szólít meg bennünket. Ez olyan, mint a magvető története, amikor a magvető veti a magot, és mi hallgatjuk, és aztán valamilyen szinten ott marad az életünkben. Vannak magok, amelyek az útszélre esnek, de valamelyik jó gyümölcsöt fog teremni, valamelyik 60 ennyit, valamennyi 30 annyit, vagy 100 annyit, ahogy az ige mondja, de értsük meg, hogy szükségünk van rá. Ez egy gyakorlása annak, hogy jó gyümölcsöt teremjen a mi életünk. És olyan sokan azt gondolják, hogy erre nincsen szükség, de szükségem van rá. Mindannyiunknak. A második módja annak, hogy gyakoroljuk magunkat a kegyességre, ez pedig az egyéni igeolvasás. Én azt gondolom, hogy talán ez az, ami nagyon-nagyon sok embernek hiányossága. Még odáig is eljutunk, hogy az ember elmenjen, meghallgasson valakit, hallgassuk az igét, de Isten igéje azt mondja, hogy a teljes írás, amely Istentől ihletett. Jó az, amikor az ember meghall dolgokat, hogyha valakitől hall dolgokat, de nem lehet mellettünk mindig egy ember, aki tanít. És az válik igazán az embernek a részévé, az fog leginkább megmaradni az emberben, amit mi értünk meg, amire mi jutunk el, amit egyszer csak Isten megvilágosít akkor, amikor olvasom az igét. És az mindvégig megmarad, az ige hirdetésekből, testvérek, olyan kevés marad meg bennünk. Higgyük el, elfelejtjük, mert ilyen az emberi természet. Ezért kell újra és újra az embernek hallgatni az igét. Valami olyasmi, amikor a lelkész prédikál egy-egy alkalommal, hogy igen, vannak az életünkben olyan részek, ahol nem fogad meg a mag. Hát majd oda megint egy kis magot vetünk, másod, harmadik vetés, ugye? Majd csak megmarad. De az fog igazán ott maradni az ember szívében, amikor otthon a magunk csendességében egyszer csak Isten megszólít bennünket az igény keresztül. Amikor emlékezünk csak a samáriai asszony történetében, azt olvassuk, hogy a samáriai asszony elszaladt be a városba, és elmondja azt, hogy ő találkozott a megváltóval, aki mindent tud róla, és jön ki a tömeg, és jönnek ki a város lakói, és azt olvassuk az igében, hogy végül oda mennek az asszonyhoz, most már nem azért hiszünk, mert te nekünk elmondtad, hanem azért, mert mi is megtapasztaltuk. Mert mi is hallottuk, és nekünk is nyilvánvalóvá vált az, hogy ő a Krisztus. Most már ezért hiszünk. Testvérek, az egyéni bibliaolvasás az elmaradhatatlan az ember életében. Mert csak így ismerjük Isten, így fog hozzánk szólni. A harmadik mód a Bibliának a tanulmányozása, ami nem ugyanaz, mint olvasni a Bibliát, hanem amikor valóban keressük annak mélyebb értelmét. Amikor az ember elővesz egy igét, vagy elővesz egy fejezetet, ahhoz hozzáolvas, hogy hogyan is történt, miképpen is, mik ennek a külső körülményei, hol is hangzottak el ezek az igék, a mélyebb megismerése. Mindig előttem van az a kis gondolat, amikor Jézus Péternek azt mondja, hogy ott a csodálatos halfogás történetében, hogy evezz a mélyre. Menjél beljebb. Tehát nem elég felül próbálgatni, kiszedni ugye a halakat. Az kevés, hogyha éppen a víznek a tetejét suhingatjuk, hát ha rákerül valami, nem fog. Nagyon ritka az, amikor a hal ott van a víz tetején, és majdnem, hogy beleugrik az ember hálójában. Ez ritka. Ahhoz mélyre kell? Lentre kell? A hálót is egészen a fenékre kell kidobni. Le kell húzni, hogy fölhúzzuk a hasznos dolgokat, mert azok ott vannak a mélyen. Azért, hogy másokat oktassunk. Ahhoz, hogy a szeretteinknek el tudjuk mondani, hogy bizonságot tudjunk tenni, ahhoz szükségünk van arra, hogy Isten igéjét sokkal mélyebben megismerjük. Hogy engedjük, hogy Isten mélységekbe vigyen el az Isten megismerésére. Pál azt mondja, hogy én ebben gyakoroltam magam. Ez volt a fontos a számomra. Mert vártam azt, hogy Isten szóljon, mert kész voltam, hogy meghalljam Isten szavát, és engedtem, hogy Isten az én életemben az ő igéjét sokkal mélyebben megmutassa. Valamit nem értesz? Hát kérdezz meg az Úrtól. Tehát szükségünk van erre, hogy ezt gyakoroljuk. A negyedik mód az egy nagyon fontos része, amikor Isten igéjét megtanuljuk. Vannak dolgok, amiket meg kell tanulni. 119. Zsoltárban olvassuk azt, hogy szívembe zártam a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy te gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, mert ezek hasznosak. Tudod? Testvérek, hány igét tudunk kívülről? Hány igét tudunk, ha nem is szó szerint, mert nyilván nem mindenki alkalmas arra, hogy szó szerint annyi igét bemagoljon, de hogy igen, tudjuk azt, hogy Isten itt és itt, vagy ebben és ebben ezt állította elénk, mert megtanultam. Ez egy nagyon fontos dolog, mert csak így tudunk növekedni a kegyelemben. És az utolsó gondolat, amikor elmélkedünk Isten igéje felett, amikor nem csak az elménkbe zárjuk az igét, hanem a lelkünkbe is. Amikor engedjük, hogy az átjárja a mi életünket. Olyan szép az a ige, amikor azt olvassuk, ugye Máriával kapcsolatban, amikor megjelent neki az angyal, és elmondta azt, az ígéretet, hogy ő majd fiat fog szülni, és azt mondja ott az ige, hogy Isten, vagy Mária a szívében forgatta az igéket. Mit jelent az? Az emberben fölmerülsz, hogy lehet forgatni az igét az ember szívében? Úgy, hogy gondolkodok felette, éjjel és nappal. Hogy vannak igék, vannak Istennek üzenetei, amelyek napközben is ott járnak, amikor jövök, megyek. Amikor készülök egy igehirdetőnek, egyszerűbb a dolga, mert egy igehirdető, amikor elővesz egy igét, akkor azt forgatja, gondolja, lehet, hogy nem éppen azt csinálja, de közben arról gondolkodik. De testvérek, ezt nem csak egy igehirdetőnek kell megtenni, hanem minden hívő embernek, hisz amit a szívembe zárok, amit gondolkodok, azt Isten fel tudja használni, nem csak a magam életére nézve, hanem a szeretteim életére nézve, és tehát én gondolkodom azon arról éjjel és nappal, mert ez fog engem előre vinni. És ez nem rohanás és nem szaladás, hanem ez elcsendesedés. Gyakorold magad a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen való és a jövő életnek az ígérete. Testvérek, csak az fog meglátszani rajtunk, amit gyakorlunk. Gyakorolni a kegyességet, gyakorolni az Istennel való közösséget, gyakorolni magam ebben, mert ez lesz az, ami meglátszik rajtam. Pál erre biztatja az ifjú Timóteust, nem csak itt az első levelében, hanem az utolsó, a második levelében is, amikor ezekre bátorítja az apostolt. Te követted azt, amit én eléd állítottam, a tanításomat, követted az életmódomat, a hitemet, a szándékomat, te követted, figyelted, tanultad, magad is gyakoroltad, és azt mondja, hogy te maradj is meg ezekben, gyakorold ebben, gerjeszd fel ezt a te életedben, és akkor te is megtapasztalod azt, hogyha ezt a utat végigjárod, végezetül neked is eltétetik az igazság koronája. Igen, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad föltámadhat az Úr. Rajtad a dicsősége meglátszik, vagy mondom azt, hogy megláthat. És a kérdés ez ma délelőtt, hogy én gyakorlom magam ebben, én ezt komolyan veszem az életemben, mert ha igen, akkor meglátszik, ha nem, akkor nem fog meglátszani, akkor egy eltespett keresztény ember vagyok, aki mindenre alkalmatlan, mert nem tudom gyakorolni azt, amire Isten engem elhívott. Hát segítsen meg bennünket, Isten, hogy mi is gyakoroljunk. Csendesedjünk el, figyeljünk Isten szavára, hallgassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, olvassuk az igét, csendesedjünk el fölötte, és tapasztaljuk meg, hogy Isten elvégzi az ő tökéletes munkáját bennünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.